Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok, és folytatjuk a beszélgetést Léder László pszichológussal. A Csendes Apa Forradalom című könyv szerzőjét, a 90. ünnepi könyvhét alkalmából megjelent kötetének műfajáról is kérdeztem.
Érdekelne, hogy mióta írja a Csendes Apa Forradalom című könyvét, és mi is ennek a műfaja tulajdonképpen? Ez egy tankönyv, vagy ismeretterjesztő kötet? Hogyan határozná meg?
Én azt gondolom, hogy ismeretterjesztő kötet, semmiképpen nem tankönyv. Ez egy izgalmas kérdés, ugye, mert én ragaszkodom az adatokhoz, de hát én magam is tudom pszichológusként, hogy mikor nagyon sok adat van valamiben, és nagyon szürkén adják azt elő, akkor én sem feltétlenül olvasom végig. Tehát törekedtem arra, hogy minél több életet vigyek ebbe a könyvbe. Több éve írom egyébként olyan értelemben, hogy nagyon sok apás esettel találkozom, én ezeket fölírtam magamnak, megjegyeztem, beszélgettem azokkal, akik ezeket elmesélték, és ezeket beleírtam a könyvembe. Tehát, ha fogalmazhatok így, a feleségem volt ugye a könyvem első olvasója, és ő azt mondta, hogy sírós, nevetős könyvet írtam. Tehát vannak benne nagyon megható részek, és vannak benne humoros részek is, mert hát szerintem ilyen az élet, meg ilyen a családi élet, és kimondottan törekedtem arra, hogy ez egy olvasható, emészthető könyv legyen, nem is nagy a terjedelme, 140 oldal. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kis nyári olvasmány lehet apáknak, anyáknak, vagy bárkinek, aki érdeklődik a téma iránt.
Ha már sírásról, nevetésről beszélt, elmondaná egy a rádióhallgatóknak a Pumukli prológust? Nem lőjük le ezzel szerintem a könyv tartalmát, viszont felkeltjük az érdeklődést.
Hát nagyon szívesen. Ez ugye megint csak élet hozta példa. Az egyik vállalatnál, a recepciónál várakoztam, ugye a személyigazolványomat kellett leadnom, és a recepciós hölgy félreolvasta a nevemet. És megkérdezte tőlem, hogy Éder úr vagyok-e. Ugye hát az én nevem Léder, és én mondtam neki, hogy nem, félretetett olvasni, az én nevem Léder. A recepciós hölgy arca felragyogott, és elkezdte mondogatni ezt az Éder-Éder szót, és megkérdezte tőlem, hogy honnan lehet neki ismerős ez a név. És akkor ugye mondtam neki, hogy hát tetszik tudni a meséből. És mielőtt kimondhattam volna, hogy melyik mese, odalépett hozzám, egy nagy darab, tetovált karú, elég morcosnak tűnő biztonsági őr, aki mosolyogva mondta, hogy hát a Pumukli című meséről van szó. És én megkérdeztem tőle, hogy akkor ő biztos apa. És akkor ő elmondta, megint csak mosolyogva, hogy hát ő apa is, de ő felnőttként meg szokta nézni ezt a mesét, mert ő ezt mindig az édesapjával és a nagypapájával együtt nézte, és őt azokra az időkre emlékezteti, arra a biztonságra és arra az örömre, amikor ezt együtt néztük. Hát mindez egy recepciónál zajlott le, csak egész egyszerűen azért, mert egy mesefigura egy félreértés miatt előhívta ezeket az apás-nagyapás emlékeket. Tehát, hogy ezek a történetek voltak azok, többek között ez a történet, és amik miatt én megfogalmaztam azt, hogy kellene egy olyan könyv, ami mindenkihez szól, hogy egész egyszerűen fölismerjük azt, ugye főleg férfiként és apaként, hogy micsoda szerepünk van, mennyire fontos az, hogy megéljük az apaságot. Nagyon sok ilyen esetben találkoztam. Taxisofőrök mesélték el apa történeteiket, úgyhogy épp csak megpendítettem ezt a témát, hogy foglalkozom az apasággal, és úgy szoktam fogalmazni, és ez a valóság, hogy egyszerűen elkezd dőlni a férfiakból a szó. És megint ez egy nagyon izgalmas dolog, pszichológusként, ha mondhatom, mert ugye tudjuk, hogy férfiakat nagyon nehéz pszichológiai előadásokra, aztán mondjuk önismeretfejlesztő tréningre, én azt gondolom, már tapasztalt pszichológus kollega meg se próbál férfiakat bevonni, nem mennek el. Férfiakat nem szólítja meg. De az a tapasztalatom, hogy amikor azt mondom, hogy mi van az apasággal, mi van az apai élményekkel, akkor a férfiak pillanat alatt megnyílnak. És beszélnek magukról, az örömeikről, problémáikról. És természetesen ez igaz a hölgyekre is, akik a saját édesapjukról mesélnek. Tehát ezt hangsúlyozni szeretem, és mindig elmondom, hogy az apa-gyermek kapcsolat az általában fontos. Tehát nem apa-fiú kapcsolatban kell gondolkodnunk, az apa-lány kapcsolat ugyanolyan fontos.
Esetleg, hogyha valaki abban reménykedik, hogy megvásárolja a könyvet, és mint egy receptes könyvben olvasgathat, talál arra a receptet, hogy hogyan legyünk jó apák?
Hát egy picit kerülöm is a könyvben ezt, mert az én meggyőződésem ennek pont az ellenkezője. Én azt szoktam mondani, hogy ahányféle apa van, annyiféle apaság létezik, és én ezt komolyan gondolom. Az apáknak maguknak kell ezt az utat kitaposniuk, ami egyébként nem olyan bonyolult. Bonyolult az benne, hogy fel kell szabadítanunk a kapacitásunkat, és a figyelmünket, szeretetünket, időnket a gyermekeinkre kell fordítani. De azt látom, hogy ha ez megtörténik, akkor a legtöbb férfiből kiváló apa lesz. Ugye pont olyan apa lesz, amilyen ott az ő gyermekének kell, és tudjuk, hogy a testvérek is például nagyon különbözőek tudnak lenni, tehát a három különböző gyermekemnek is három különböző édesapára van szüksége. De ezt érezzük ösztönösen. Tehát én, amit ebben a könyvben inkább szerettem volna megfogalmazni, hogy hogyan gondolkodjunk egyáltalán az apa szerepről. És szerettem volna ennek egyfajta szabadságot is biztosítani, hogy nincs recept erre, nem lehet kipipálgatni, hogy itt tettem azért, hogy jó apa legyek. Egyébként hozzáteszem, ugyanez igaz valószínűleg az anyai szerepre is, ugye csak én most az apákhoz szóltam, hanem a lényeg az, hogy egy apának jelen kell lennie. Egy apa nincs jelen, és én ezt például nagyon karakteresen képviselem a könyvemben, a minőségi időnél is, hogy önmagában az, hogy én kitalálom, hogy este 6 és 8 között úgymond minőségi apa leszek, ez semmit nem jelent, sőt, becsapás. Ettől nem lesz jó apát. Tehát nem lehet megúszni, hogy így fogalmazzak, az embernek oda kell tennie magát, viszont ha oda teszi magát, akkor elképesztően izgalmas élmények él. Tehát én látom azért, fogalmazhatok így a praxisomban most már hosszú évek során, hogy férfiakból hogyan válnak apává emberek, és hogy micsoda pozitív változáson mennek keresztül.
A könyv szerkezetét, hogyha nézzük, akkor van benne 8 mítosz az apaságról, illetve olvasható benne a felszabadító valóság az alcím szerint. Mítoszok és valóság, ez olyan titokzatosan hangzik.
Annyi szándékosság van benne, hogy figyelemfelkeltő legyen, de én ezt őszintén írtam, tehát én azt látom, hogy az apaságot nagyon sok mítosz veszi körül, amiknek a nagy része azért óriási bilincs. És ebben a könyvben sorra veszek 8-at egyébként, lehetne még 8-at mellé rakni, csak akkor már nem egy könnyű nyári olvasmány lenne, de lehet, hogy még lesz ennek folytatása. De hogy példát is mondjak arra, hogy miről is szólnak ezek a mítoszok, talán 2 kiemelhetek. Az egyik tapasztalatom szerint nagyon komoly párkapcsolatot is megnehezítő tényező az, hogy az az általános elképzelés, hogyha egy gyermeket tervez egy család, az anyának kell úgymond fejben is megszülnie, kitalálnia, hogy most egy gyermeket szeretne, anyai ösztönének meg kell érkeznie. Ugye megint csak egy óriási nyomás a hölgyeken. Nagyon sok olyan hölgyet, kiváló édesanyát ismerek, akik sok gyermeket szerettek volna, de amikor elérte őket ez az üzenet, akkor folytogatónak érezték. Teljesen érthető módon. Na most az apák felé pedig az a mítosz, hogy egy apának ezt messziről kell néznie, szeretgetnie a feleségét, de tulajdonképpen ehhez semmi köze. Most megint csak a kutatások megdöbbentő adatait, ha fölidézhetem, ugye minden kutatás, és erről egyébként vannak nemrég készült hazai kutatások is, azt mutatják, hogy a gyermekek megszületésében, tehát a megtervezésében, hogy ezt mondják, fogalmazzak, már az első gyermeknél sem lehet eldönteni, hogy igazából apa akarta jobban, vagy anya akarta jobban. A többedik gyermeknél pedig minden kutatás szerint egyértelmű az apák előnye, tehát hogy az apák akarják a többedik gyermeket. Ennek megvan a magyarázata is természetesen, de ugye amit szerettem volna ezzel üzenni, hogy például a gyermekek megtervezése, most elnézést megint ezért a buta kifejezését, a gyermek tervezés ez egy nagyon komoly apai feladat. És én látok tönkre menni kapcsolatukat amiatt, mert a férfi úgy éli meg, hogy a hölgy mondjuk nem megfelelő édesanyja, mert nem ő akarja a gyermeket, hanem ő akarja jobban. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon alapvető apamítosz, amitől meg kell szabadulnunk. A másik ugye például a kemény apamítosza. Tehát én azt látom, hogy ugye ez sugárzik mindenhonnan, nagyon sokszor nagy nézettségű filmekből, hollywoodi produkciókból, hogy egy igazi apa azért valahogy kemény, keménységre neveli a gyermekeit, szigorú egy kicsit, betartatja a szabályokat, és ez megint egy nyomasztó apai elvárás. A szabályokat mindenkinek be kell tartatnia, tehát a normális szabályokat, ez szülői feladat, nem apai feladat. És a gyermeket is mindkét szülőnek kell szeretnie, ez is apai és anyai feladat. És én találkoztam ugye olyan édesapákkal, akik azt mondták, hogy nagy kő esett le a szívükről, amikor ezt hallották, mert évek óta megkapják a környezetüktől, hogy ők nem elég kemény apák, és mondták, nem tudnak mit csinálni, ők ilyenek. Úgyhogy ez csak két példa, de aztán még többit nem árulom el, hogy hát ha fölkeltettem az érdeklődést, de a többi is hasonlóan izgalmas.
Akkor a végén még csak annyit, hogy ön, Léder László, a szerző, elképzelte a majdani olvasóját írás közben? Tehát, hogy kinek szánja a könyvet? Férfiaknak, nőknek, leendő apáknak, leendő anyáknak, nagypapáknak, nagymamáknak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így nem képzeltem el, de beleéltem magam. Tehát azért éreztem egy idő után, hogy most, amit írok, az valószínűleg érthető lesz, és sokakat érintő. És egyébként én beszélgetős könyvnek hívom ezt a könyvet, sokszor kiszólok az olvasóhoz, édesanyákhoz és édesapákhoz is, sőt, van benne a nagyszülőkkel foglalkozó rész is. És ha így nem is képzeltem el, csak ezt tudom mondani, hogy megérzi az ember, és remélem ezt jól éreztem, hogy mi az a stílus, mi az a tartalom, miről kell írnom, hogy megérintse az embereket, akik ezt olvassák. És hát hozzá kell, hogy tegyem, ugye, hogy mindig a csapatmunka híve voltam, és a párkapcsolatban is ezt próbálom képviselni. Tehát nekem az, hogy felolvastam a feleségemnek, ugye ő volt az anya és a hölgy, és az ő szempontjai nagyon fontosak voltak. És bizony volt, amikor azt mondta, hogy ő ezt nem érti, amit én leírtam, és akkor én újra átírtam érthetővé. Tehát én azt gondolom, benne van így rajtunk keresztül az apai-anyai szempont is, ha ezt jól érzem.
Léder László pszichológust, a Csendes apa forradalom című könyv szerzőjét hallották.
Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Ezzel a Családi hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra.